Vannak ezek között olyanok, amelyek nem rengetik meg a történelmi ismereteinket. A Cselepatak ugye is ilyen, mert a Duna egyik mellékágába fulladt meg a legújabb elgondolások szerint, ami nem változtat se a mohácsom, se a halálmódjám. Aztán vannak olyanok, hogy Petőfi Sándor elszavolta a nemzeti dalt a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Ezek évtizedekkel később visszaemlékezésből való kis mozzanat, ami hát nem történt meg. Akik aznap írták le az eseményeket, sehol nem szerepel. Amikor a nemzeti dalt volt az egyetemeken, miközben gyülekezett a tömeg, akkor ennek egy lelkesítő szerepe volt. A Nemzeti Múzeum előtt délután 3-kor már erre nem volt szükség, tehát ezért nem került rá sor, hanem már arra készültek, hogy mennek a városházára. De nem változtat a 48-as forradalom lényegén, de vannak olyan megdőlt ismeretek, amelyek azonban kézikönyvekben és tankönyvekben is ennek ellenére nagyon tartják magukat. Ilyen például a passzív ellenállás története. Tehát az, hogy 1849, tehát a szabadságharc elbukása után a magyar politizáló társadalom szinte egy emberként visszavonult, és nem működött együtt az elnyomó hatalommal. És ennek olyan hozzanatait szokták elmondani, hogy például nem fizettek adót, és nem vállaltak hivatalt. Ez Jókai írta le az Újföldes úr című regényébe jóval később. Valahogy ez teljesen átment a köztudatba, mert valahol szép is, de egy-két évtizede egy kutató elkezdett ennek utána menni, és megnézte, hogy kik voltak állásban egyik, másik, harmadik vármegyébe, és az derült ki, hogy ugyanazok voltak 49 után, mint előtte, legalábbis a fluktuáció nem volt nagyobb. De ez ettől függetlenül a tankönyvekbe szerepel, hozzáteszem egy olyan tankönyvbe is, amit én tudtam még 2000 körül, mert akkor még ez nem volt ismert.
Én is mondok önnek két példát. Én néhány évvel ezelőtt tudtam meg, hogy Dugovics Titus valószínűleg nem is létezett, és néhány napja tudtam meg az önök oldaláról, a Ténylegről, hogy lehet, hogy Boldog Özséb sem létezett. Na most erről nehéz eldönteni, igen, hogy lényeges vagy sem, ugye?
Hát igen. Dugovics Titus esetében ez egy vándormotívum. Több városomról leírták, hogy valaki fölment és leragadott egy törököt a jelképpel együtt, ami szerintem életszerű a csata során. A név az, ami a Nándorfehérvári csata esetében teljesen utólag kitalált. Ezt már nehezebb besorolni, ez valahol a kettő között van, mert alapvetően nem változtat a történelem megítélésén sem a Nándorfehérvári csata jelentőségén, hogy hogy hívták, és hogy egyáltalán ott történt, vagy csak Szendrőnél történt ilyesmi. Boldog Özséb talán jelentősebb dolog, mert itt tényleg nem arról van szó egyszerűen, hogy akár lehetett is volna, hanem egy alapítóhoz kapcsolják a pálos rend alapítását utólag, míg az a legvalószínűbb, hogy ez több közösségnek az összeállása volt. És hát ez abból a szempontból is érdekes, hogy mit fogadunk el történelemnek. Sokszor, és ez nem csak a magyar történészekre igaz, hanem a klasszikus ókor esetében is, a maratoni futástól kezdve egy csomó ilyen van, Kártágó sóval való beintéséig, hogy valamit valahol valaki elejt, akár évtizedekkel vagy évszázadokkal később, mint amikor a dolog történt, és annyira jól hangzik, hogy mindenki kritika nélkül átveszi, történészek, tanárok, és aztán valakinek szöget itt a fejébe, hogy hogy is van ez.
Igen, ilyenkor jön egy történész, vagy ilyenkor jön az önök oldala a Tényleg, és azt mondja egy olyan történetről, amit az emberek a szeretett tanítójuktól hallottak, egy nagyszerű sztoriról, hogy nem igaz. Szokták önöket vádolni ünneprontással?
Az is lehet, hogy volt már a kommentek között, és meg is értem különben. Ez nekünk is egy dilemma, van a placebo a gyógyászatban. Meg kell mondani a betegnek, hogy a placebo nem gyógyít, ha egyszerű attól jobban van. Meg kell mondani az igazat. Szerintem ezek a legendák gyermekkori történetként a tanítótól teljesen rendben van, ahogy a filmhősök legendái.
A filmhősök legendáiról tudjuk, hogy fikció, de a Nemzeti Múzeum lépcsőjén van egy emléktábla, hogy Petőfi Sándor elszavalta ott a nemzeti dalt, pedig nem.
Kisgyerekkorban, mesekönyvben ez rendben van, viszont középiskolában szerintem nem megengedhető már, hogy valótlanságokat állítsunk, mert ez előbb-utóbb kiderül, és nem lehet önbizalmat vagy nemzettudatot hazugságra építeni. Olyat hallottam már, hogy valaki azon háborgott, hogy megírták a második világháborús magyar hadseregnek a kegyetlenségeit, amiket a keleti fronton elkövettek, és erre azt mondta egy politikus, hogy fölháborító, hogy ezt még tanítják is az egyetemen. Ugye? Tehát ő úgy gondolja, hogy olyat, hogy a magyar katonák kegyetlenkednek, nem szabad mondani, ezt el kell hallgatni, és volt ilyen kommentelő is, aki azt mondta, hogy ha neki tudomására jutna történészként olyasmi, ami a magyarokra nézve kedvezőtlen, akkor szitokat tartanak.
Úgy általában mennyi idő alatt szivárog át a történelemkönyvekbe, onnan a történelemtanításba, onnan pedig a közvéleménybe az, hogy a szakma, a történettudomány megcáfolt valamit, amit addig ténynek hittek és tanítottak?
Évtizedek, ha egyáltalán. Van, ami nagyon hamar. Mondok egy példát. A honfoglalás kora, ennek kapcsán nem olyan régen megjelent egy új elképzelés, arról, hogy Lebudiát nem érintette ez a vándorlás, és már van olyan taneszköz, amiben szerepel. Tehát van, hogy egy-két éven belül erre is van példa. A passzív rezisztenciával kapcsolatban az érdekes, hogy egész kiváló történeti összefoglalók sem tudnak róla.
A történelem tanításban nem okoznak gondot az, hogyha minden történelemkönyvben jóformán minden tény úgy szerepel, hogy lehet, hogy megtörtént, lehet, hogy nem. Lehet, hogy így, lehet, hogy úgy. Van rá 10 elmélet, megmutatom neked mindegyiket. Hogy lehetne ebből dolgozatot íratni vagy feleltetni, ha tulajdonképpen majdnem minden válasz jó?
Az általános iskolai történelmi oktatásban nem kell kisgyereknek azzal terhelni, hogy milyen elképzelések vannak, és a középiskolában sem kell minden tény körül. Nekik az lenne a fontos, hogy azt értsék meg, és ebből viszont feleltetni is nagyon egyszerű, hogy születik egy történeti következtetés. Hogy ezeknél a nagyon forrásszegény korszakoknál mire épít, és mit, hogyan mérlegel, és aztán egy-két konkrét példát meg is lehet mutatni. És ha megérti a diák azt, hogy mit jelent itt a bizonytalanság, hát hogy az, hogy Szent István létezett, és jelentős politikus volt az 99%, de hogy pontosan hogy ment ez a Koppánnyal való küzdelem, hogy tényleg úgy bosszulta el meg, stb. Tehát itt rengeteg olyan dolog van, ami egyszerűen csak későbbi források vannak, gyakorlatilag szinte csak. Tehát ott például Szent István korában jóformán alig van egykorú bármi. Ugye egykorúnak tartjuk mondjuk a István intelmeit, de hát sokkal későbbi másolatban maradt meg. Itt azt kell megérteni, hogy a forrásokkal hogy bánik a történés, szerintem konkrétan az adott kor. És a 20. századnál, mert megint más, mert itt már sokkal több a bizonyosság, itt el lehet egy-két kérdés esetében az értelmezés körű vitát ismerteti, de nyilván nem minden témán. Tehát ennek tényleg nincs értelme, mert szétesik a diák, hanem az esetek nagy-nagy többségében a konszenzusos álláspontot érdemes tanítani, de úgy, hogy ott lehessen róla vitatkozni.